Egyenesen. Lazuljunk el, gondolatainkat is lazítsuk el, kövessük a kilégzést, és engedjük, hogy a tudat ellazuljon, oldódjon. Minden kilégzéssel egyre mélyebben ellazulunk, egyre nyitottabbá válik a tudat, egyre fölszabadultabbá, egyre finomabbá, és a figyelmünk egyre finomabb. Követjük a kilégzést, és oldódunk. Érezzük, hogy jól esik itt ülni, jól esik itt lélegezni. Itthon vagyunk önmagunknál. Szabadok vagyunk, függetlenek vagyunk. Kontalanok vagyunk. Fogalmazzuk meg újra az indítékainkat. Először gondoljunk az alapvető értékekre. Életünk alapvető értéke. Értékei. Az alapvető jóság természetünk. Ennek a megismerése, fölszabadítása az életünk legalapvetőbb célja, legnagyobb, legfontosabb célja, mert ez a legalapvetőbb érték az életünkben. A másik alapvető érték az út, amely elvezet ennek a fölszabadításához, megismeréséhez. A harmadik fő érték a segítők, társak, akik segítséget tudnak nyújtani ebben a munkánkban, a belső munkánkban. Ezek mellett, az értékek mellett minden más eltörpül. Ezek a boldogságunk biztosítékai, a jólétünk biztosítékai, az egészségünk biztosítékai. És most fogalmazunk meg egy erős elhatározást, hogy fő törekvésünk egész életünkben az lesz, hogy az összes lényt elvezessük a tökéletes, fölébredett, megvilágosult állapotba. És most folytatjuk a 37 bodhisattva gyakorlatnak, vagy a bölcs gyermekeinek gyakorlata című tanítást, ami a 37 bodhisattva gyakorlat néven is ismert. És ebből a bevezető verszakokat, valamint az első és a második verszakot tárgyaltuk a múlt héten, vagy a két héttel ezelőtt, és most a harmadik verszaknál tartunk. Tehát ez a tanítás a bodhisattva motivációval rendelkező gyakorlóknak szól. Bodhisattva motiváció azt jelenti, hogy a szeretetet helyezzük főhelyre az életünkben. A szeretet mit jelent? A szeretet azt jelenti, hogy egyrészt önmagunkat felelősséggel és figyelmesen gondjainkba vesszük, ugyanúgy, ahogy egy édesanyja a kisgyermekét. Mit csinál az édesanyja a kisgyermekével? Egyrészt óvja minden veszélytől, ki ne essen az ablakon, meg ne égesse magát, le ne essen, stb. Stb. Ne egyen olyan dolgokat, amiket nem kell, stb. Tehát tudja, hogy mi a jó a gyermeknek, és védi a minden veszélytől, minden rossztól, megtanítja ugye mindenre, hogy mire kell vigyázni, hogyan lehet biztonságosan élni. Másrészt pedig tudja a gyermek minden szükségletét, hogy mi szükséges az ő fejlődéséhez, és ezeket biztosítja számára. Tehát ugye az anyai szeretetet, a gondoskodást, az ételt, a ruhát, a meleg, hogy mondják, ugye, menedéket, lakás, stb. Tehát tudja pontosan, megtanítja mindenre, amire szüksége van, és így tovább. Tehát ehhez hasonló módon kell önmagunkat kézbe vennünk. Ehhez tudnunk kell, hogy mik a veszélyes dolgok számunkra, és mik a szükséges dolgok számunkra. Mik a veszélyes dolgok? A veszélyes dolgok az ártás. Tehát ha mi magunk ártunk másoknak, ez a legveszélyesebb dolog a világon. Nem is az, ha más árt nekünk. Ugye általában mi azt gondoljuk, hogy az a veszélyes, ha mások ártanak nekünk. A legveszélyesebb dolog, hogyha mi ártunk másoknak. Miért? Hát a karma miatt, mert a cselekedeteinknek visszahatása van ránk, és hogyha ártunk valakinek, akkor az ártalom az visszahat mi ránk. És így azután megalapozzuk a jövőbeli szenvedésünket. Márpedig ugye szenvedni senki sem akar, csak általában nem ismerjük a szenvedés okait. Azt hiszük, a szenvedés oka az, hogy mások bántanak minket, ezért szenvedünk. Ez a látszat. A valóságban mások azért bántanak minket, mert mi bántottuk őket előzőleg. És ez folytatódik tovább. Tehát mi bántottunk másokat, és akkor azt visszakapjuk. Ha valakit mi nem bántottunk, akkor ő se fog minket bántani. Nincs hozzá lehetősége. Tehát ha nincs karma, akkor nincs lehetőség. Most ezt ugye nehéz így fölfogni. Egyelőre ezzel dolgozunk. Ahogyan a gyakorlásunk halad, egyre inkább meg fogjuk ezt érteni. De igazából ezt egyelőre csak mint jó tanácsot figyelembe vesszük, és az életünkben megpróbálunk valamiféle evidenciát találni erre, mert lehet. Lehet. Hát lényeg az, hogy ez az alapvető dolog, a nem ártás. Ha nem akarunk szenvedni, akkor ne bántsunk másokat, ne ártsunk másoknak. Ja. Ha nem, ehelyett mindig segítsünk másokat, tegyünk jót másokkal. Tehát ez az első dolog, amit amikor is magunkat kézbe akarjuk venni, akkor az első dolog, amire gondolnunk kell, ez. Tehát tartózkodjunk mindenféle mások bántásától, illetve minden ártalomtól. Másoknak ne okozzunk semmiféle szenvedést. Tehát ez a karma. Ezzel alapozzuk meg a boldogságunkat, a jólétünket. És aki ezzel nem törődik, erre nem figyel, az úgy él, mint valami vadember, ugye? Mert ugye lehet, hogy jót akar, stb. De közben nem kerüli az ártást. A kettő együtt nem működik. Ja. Tehát itt nagyon fontos elejétől kezdve megérteni, és nagyon szigorúan betartani. Segíteni egyik kezünkkel, ártani a másik kezünkkel, ez nem működik. És általában az ember, amikor árt, nem is tudja. Tehát nem figyel rá, nem tudja, hogy mit csinál. Nem veszi észre. Nem tud, nincs tudatában, hogy árt. Tehát ez egy, ugye a tanulásnak, a fejlődésnek egy fontos mozzanata, hogy figyelünk arra, hogy ne ártsunk. Ne okozzunk szenvedést, ne okozzunk szomorúságot. Ne okozzunk semmiféle bajt másoknak. Tehát ez az alap. Így kezdjük szeretni önmagunkat. Tehát arról beszélünk, hogy szeressük önmagunkat, mert ahhoz, hogy másokat szeretni tudjunk, először meg kell tanulnunk önmagunkat szeretni. Az önmagunkat szeretni az egy nagyon, hogy mondjam, annak konkrét jelentése van. Mert az első lépés az önmagunk szeretetében az, hogy nem ártunk másoknak. Ezzel önmagunknak teszünk jót. Erre alapul az egész szellemi út. Például a betegségek nagy része karmikusan alakul ki. Ez azt jelenti, hogy másoknak betegséget okoztunk, másoknak ártottunk, másoknak szenvedést okoztunk, és ennek a visszahatása az, hogy mi betegek leszünk. Tehát fizikai, vagy szellemi, lelki szenvedést okoztunk másoknak, és annak a visszahatásaként hasonló dolgokat élünk mi magunk át. Így, ha az ember meg akar gyógyulni például egy betegségből, ott is az első dolog az, hogy kerülni az ártást. A második dolog pedig megtanulni jót cselekedni, segíteni. Tehát az első lépés kerülni az ártást, és ugyanakkor pedig törekedni a segítésre, a jó cselekedetekre. Mi a jó cselekedet? A jó cselekedet az, amikor segítünk másoknak. Örömet, boldogságot okozunk másoknak. Ezt hívjuk jó cselekedetnek. Tehát így tudjuk magunkat kézbe venni. Most amikor már ez a dolog már ugye működik a mi életünkben, kerüljük az ártást és segítjük a a lényeket, akkor egy tapasztalatot szerzünk erről, és ez működik az életünkben, akkor kezdjük látni, hogy hát ami nekem jó, az másoknak is jó. Ja? Hasonlóak vagyunk. És akkor kezdünk tudni segíteni. Tehát jelen pillanatban, mivel azt se tudjuk, hogy nekünk mi a jó és mi a rossz, ezért természetesen nem látjuk, hogy másoknak mi a jó és mi a rossz. Ugye ez teljesen a mai világban, ez teljesen általános, ugye a materializmus világában, ugye az embereknek egészen elferdült képük van arról, hogy mi a jó nekik, és úgy gondolják, hogy ha ugye, na ez jó nekem, mikor közben az egy teljesen elferdült dolog, akkor ez jó másoknak is. Ugye, és akkor átadunk dolgokat másoknak, megtanítunk dolgokat mások, amik pedig igazából ártalmasak nekünk is, meg másoknak is. Tehát az első dolog látni, tapasztalni, tudni, hogy mi a jó nekünk. Tényleg erről valódi meggyőződést, tapasztalatot nyerni. És azután ezt lehet, át lehet adni másoknak, amikor már mi biztosak vagyunk benne. Ja. Tehát a dolog így elméletben nagyon egyszerű, a gyakorlatban ugye eléggé különleges, mert ugye a mai világban ehhez nem szoktunk hozzá. Tehát a mai világ az teljesen a külsőségeket nézi, vagy még hogyha mondjuk a szellemi dolgokat nézzük, akkor is materialista módon nyerés-vesztés. Ja. Fogalmaiban nézzük, tehát még a úgynevezett belső fejlődési útunkat is a nyerés-vesztés fogalmain keresztül nézzük. Tehát ennek az ellenszere a bodhisattva gyakorlás. A bodhisattva az egy elkötelezett ember, aki tudja, mi a dolga. Mert már van tapasztalata arról, hogy mi a jó és mi a nem jó. Tehát tudja, hogy az ártás a rossz, és a segítés a jó. Ezt már tudja. És semmiképpen nem lehet őt rávenni arra, hogy ártson valakinek. És semmiképpen nem lehet őt megakadályozni abban, hogy valódi jót okozzon másoknak. Tehát segítséget nyújtson másoknak. Nos, lényeg az, hogy erről nagyon sokat lehet beszélni, és kell is, de térjünk akkor magára a szövegre. Tehát a harmadik verszak. Az ártalmas befolyásoktól távol a zavaros érzelmek csitulnak. Szétszórtság híján az erények önként gyarapodnak. A tiszta elme felragyog, és az ösvény bizonyossága megszületik. Függetlenséget őrizni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Tehát itt a függetlenségről van szó, a függetlenség őrzéséről. Most a függetlenséget nem könnyű őrizni, önmagunk függetlenségét nem könnyű ugye, őrizni. Miért? Tehát állandóan ugye, ártalmas befolyások érnek bennünket, igaz? Amellett pedig ugye szétszórtak vagyunk. Igaz? Tehát ez két olyan dolog, ami akadályoz bennünket abban, hogy függetlenek legyünk, hogy a dolgokat átgondoljuk, és megértsük, és ténylegesen rendbe tegyük a saját dolgainkat, mert folyamatosan ugye ártalmas ráhatások vannak, amelyek ugye elferdítik a gondolkodásunkat, az utunkat, a cselekedeteinket, igaz? És emellett pedig az teljes szétszórtság, ugye? Az ember ugye zaklatott és szétszórt. Nos, tehát mi ennek mi az út, mi a lehetőség? Tehát a függetlenséget hogy lehet őrizni? Egy nagyon konkrét, nagyon egyszerű dologról van itt szó. ugye mivel gyakorlók vagyunk, ez az elvonulás. Elvonulás. Tehát ez a verszak az elvonulásról szól. Elvonulás. A függetlenséget őrizni, ez azt jelenti, hogy az ember elvonul. Most az elvonulás az sok mindent jelenthet. Ugye az elvonulásnak a alapvető meghatározása nem az, hogy elmegyünk valami lakatlan helyre, hanem az, hogy a tudatunk ott van, ahol a testünk. Ezt jelenti az elvonulás. Ja? Tudat ott van, ahol a test. Ja? Mert elmehetünk egy világ végére egy barlangba, de hogyha a tudatunk nincs ott, hanem az ugye, nem tudom én, azzal foglalkozik, hogy ki mit csinál, nem tudom én, az én távollétemben, és akkor de jó lenne ott lenni, vagy nem, de rossz lenne ott lenni akár. Hát lényeg az, hogy a tudat azzal foglalkozik, ami nincs ott, tehát nem azzal, ami ott van, ja, akkor az nem elvonulás, akkor az börtön. Ugye, mint a börtön, ugye meghatározása ami az, hogy az egy elvonulás lenne, csak a probléma az, hogy ugye a tudat egy pillanatig sincs ott, ahol a test. Mert bemegy valaki a börtönbe, rögtön meghúz az első strigulát, igaz? Első nap, ugye? Tehát ha számolja a napokat, hogy mikor lesz ennek vége, mikor szabadulok ki, mikor lehetek megint, ugye, kint a börtönön kívül, igaz? Nem akar bent lenni az ember a börtönben. Na hát ez a börtön. És az elvonulás pedig az, hogy az ember ott akar lenni. Ott akar lenni. Ahol a teste van. Tehát a teste egy bizonyos helyen van, és a tudata is ott van, mert ott akar lenni. Most egy mini elvonulás az, hogy az ember leül és meditál. Az egy mini elvonulás. Akár csak 5 percre is leülünk és meditálunk. Miért? Mert a meditációnak pontosan az a lényege, hogy a testünk ott van, a tudatunk ott van, ahol a testünk van. Igaz? Most, hogyha leülünk, meditálunk, és a tudatunk nincs ott, ahol a testünk van, nincs itt, a jelenben, ugye, hanem emlékszünk, ez volt, meg ez a dolgunk, azt kell csinálni, ez majd úgy lesz meditáció után, már alig várom, hogy mehessek, mert találkozom valakivel, és akkor így, meg úgy, meg el kell intézem ezt, azt. Nyilvánvaló, mindenki tudja, hogy ez nem meditáció. Igaz? Ez nem meditáció. Tehát, hogy a mini elvonulás az, hogy testünk, ahol a testünk van, ott van a tudatunk, 5 percig mondjuk. 5 percig. Aztán lehet, hogy később 6 percig is ott lesz, ja? De egyelőre 5 percig sincs ott a tudatunk, ahol a testünk, igaz? Tehát a meditáció erre épül, hogy a tudat ott van, ahol a test. Igaz? Hát például leülök, és akkor itt van előttem ez a könyv, és akkor ott rá van, hogy tara szertartás, és akkor kiszúrom az e betűt, ami középen van, és akkor tudatomat ráteszem az e betűre, ja? És akkor tudom, hogy itt van. Itt van, ahol a testem van, ahol az, ugye a testem, és a könyv, ugye, és itt van, ahol az e betű van. Itt van a tudatom. Pár pillanatig ez megy, utána elkezd, jaj, de elkezd zöld, jaj, akkor ott már más is van, akkor kószál. Lehet, hogy a szemem az ott marad, de a tudatom azt mondja, hogy jaj, föl kell hívnom ezt, jaj, elfelejtettem szólni azért, jaj, még ezt el kell intéznem, hú, egyébként is éhes vagyok, ó, elfelejtettem reggelizni, meg mindenfélét az embernek eszébe jött, igaz? És akkor a tudat nincs ott, ahol a test van, igaz? Tehát a függetlenség az azt jelenti, hogy elvonulás, elvonulás pedig azt jelenti, hogy tudat ott van, ahol a test van. Ja? Most a gyakorlatban persze, ugye, ha az ember meditál, akkor ugye ez ugye ugye ahogy mondtam, elkezdődik azzal, hogy kezdjük tanulni azt, hogy a tudatunk legyen ott, ahol a testünk. Tehát figyelmesség gyakorlással, aminek ugye sokféle módja van, lehet az egy külső tárgy, amire helyezzük a tudatot, lehet az a légzésünk, vagy a test érzetünk, hogy itt vagyunk a jelenben, itt arra helyezzük a tudatunkat, lehet az egy vizualizált dolog, mint ugye az előző órában, ugye a különböző erőknek a jelképeire helyezzük a tudatot, lényeg az, hogy a tudat itt van. A tudat itt van. Amikor a tudat már nem foglalkozik ugye a jelenben léttel, akkor a tudat nincs itt. Akkor az már nem elvonultság. Az nem elvonultság, mert a tudat már egész máshol van. Térben, időben, teljesen máshol van. Ja? Tehát ezen a módon gyakoroljuk a önmagunk függetlenítését. Függetlenítés. Mitől kell függetlenné válnunk, ugye? A ártalmas befolyásoktól, igaz? És a szétszórtságtól. Tehát amikor meditálunk, és a tudatunk itt van, ahol vagyunk, a jelenben, akkor függetlenek vagyunk, és zavaros érzelmek csitulnak maguktól. Maguktól. Ja? Nincsenek ártalmas befolyások, ugye? Tehát mások ugye, nem ütik bele az orrukat a dolgunkba, ja? A tudatunk nem kalandozik el, igaz? Nem hatnak ránk emberek a mindenféle zavaros dolgaikkal, akkor érzelmeink természetszerűen elkezdenek csitulni. Ja? Igaz? És ez már nagyon, hogy mondjam, nagyon minimális gyakorlás mellett is beindul. Ezt nagyon fontos érteni. Tehát ha az ember rendesen tényleg érti, hogy mi a gyakorlás, és rendesen végzi, ez minimális gyakorlásnál is nagyon érezhetően elindul. Tehát ha az ember képes csak pár percig összeszedetten, nem összegörcsölten, hanem összeszedetten, ellazultan, oldottan a jelenben lenni, ja, egy olyan érzéssel, hogy ez most nagyon jó, és nem szeretnék máshol lenni, most itt vagyok, és ez nagyon jó, és nem szeretnék semmi más csinálni, ez most így, ahogy van, nagyon jó. Tehát egy ilyen érzéssel az ember tud ülni néhány percig, ja, naponta néhányszor mondjuk, teljesen megváltozik az élete. Tehát ez tapasztalható, nagyon hamar tapasztalható, ezt az ember bevezeti az életébe. Ja? Tehát igazából ennyi. És utána, amikor erre az ember, ezt az ember már nagyon megszereti, akkor rászokik, és akkor lehet ezt ugye növelni, tágítani. Az ember kicsit tovább is szeretne ülni, és akkor megengedi magának, hogy jaj, akkor ülök, még egy kicsit tovább ülök. És akkor ezt ki lehet, meg lehet növelni, úgyhogy hosszabb időkre is ül az ember. De az első dolog az, hogy megszeretni azt, hogy ezt az érzést, hogy a tudatom ott van, ahol a testem. Tehát itt most nagyon jó, ez az érzés. Itt, ahol vagyok most, olyan jó, hogy nem szeretnék sehol máshol lenni, nem szeretnék semmi más csinálni. Itt most nagyon jó. Ja? Tehát ez az érzés meg kell, hogy jelenjen a meditációban. Ha ez nem jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy zaklatottak vagyunk, és a tudatunk kószál. Észre se vesszük talán, mert annyira el vagyunk havazva, hogy észre se vesszük. Itt ülünk, erőltetjük magunkat, hogy jaj, végig kell ülni a nem tudom hány percet, a fél órát, vagy a egy órát, vagy akármit kitaláljuk. De közben fárasztó, mert a tudatunk az kószál össze-vissza, és nem akar ott lenni, ahol a test van. Tehát a meditációt azzal kezdjük, hogy az egy kényeztetés, tehát önmagunkat meditációval kényeztetjük. Ugye az emberek általában úgy állnak neki, hogy jaj, azt megoldjuk a fegyelem, és akkor szigorú van, és akkor kell, és akkor csinálni, mert azt mondta, nem tudom, azt olvastam itt, azt mondta, nem tudom, kicsoda, és akkor ez a módszer, és akkor ülni kell, és akkor azt ki kell bírni, és hogyha azt kibírtam, akkor meditáltam. Hát ez nem meditáció. Ez maga a börtön. Ez a börtön. Hát a meditáció ott kezdődik, hogy leülök, és akkor tényleg akár egy percig, vagy egy-két percig az ember érzi, hogy pfú, itt most nagyon jó, és tényleg most megtaláltam a helyemet a világban. Ez egy olyan érzés, egy olyan élmény, olyan tapasztalat, ami más. Teljesen más, mint minden más, mert én most itt vagyok, és itt most nagyon jó. Itt most nagyon nem szeretnék máshol lenni, nem szeretnék más csinálni. Tehát az ember érzi, hogy ezzel az ember kényezteti a tudatát. Végre szabad a tudatom, végre az vagyok, aki, végre boldog vagyok, szó szerint. Végre egyfajta boldogságot. Nem kell az, hogy az ember elszáll a boldogságtól, ez egy csöndes, nyugodt, békés, megelégedett boldogság. Ja? Itt most, így, ahogy van, tökéletes, nagyon jó. Hát ilyen módon az ember kényezteti a tudatát, és utána ugye ezt, hogy amikor már az ember, hogy mondjam ezt, nagyon rászokik erre, ugye, akkor az ember tudja növelni is, hogy többször, naponta többször, és ezek szinte maguktól jönnek azután ezek a lecsendesülések. Bárhol érhetik az embert, akárhol a nyüzsgés közepén is egyszer csak az ember érzi, hogy na, itt most nagyon jó, és érzi, hogy boldog. Itt most nagyon jó és boldog is. És nem úgy vagyok, azért vagyok boldog, mert nem tudom én, valami finomat eszem, vagy azért, mert mondott valaki valami szépet nekem, nem azért vagyok boldog, vagy elértem valamit, hanem egyszerűen itt most nagyon jó. Nem lehet megmondani, hogy miért. Hát egyszerűen azért, mert a tudat ott van, ahol a test. Tényleg ott van. És itt a jelenben. Itthon vagyok önmagamnál. Ja? Tehát ez ugye erre épül az elvonulás, és ugye az elvonulások, hogyha ez az érzés nincs meg, vagy ez a dolog nincs meg elvonulás, akkor az nem elvonulás. Tehát erre vigyázzunk. És nem is meditáció. Tehát az meditációt így fokozatosan kell fölépíteni. Az ember érez, itt most nagyon jó. Ja? Tehát ha elvonulásba megyünk, akkor ezzel az érzéssel kell mennünk, hogy fú, most ez most nagyon jó lesz, mert elvonulás, és csak azt akarom csinálni, és amikor az ember ott van, akkor vigyázni kell arra, hogy tényleg ehhez újra és újra vissza tudjon térni ehhez az érzés, hogy itt most nagyon jó. Mert persze a tudat az kószál, mert ha mondjuk egy hosszabb elvonulásra megyünk, akkor a tudat persze kószál, mert ahhoz van szokva, de az ember újra és újra vissza tud térni ahhoz, hogy hát most itt ez a boldogság szigete, függetlenség szigete, tökéletesen, hogy mondjam, a beteljesült minden vágyam, itt vagyok, és ez nagyon jó, ennél jobb nem lehet, nem kell, hogy legyen. Ja? Nos, tehát erről van szó, tehát még egyszer, az ártalmas befolyásoktól távol zavaros érzelmek csitulnak, ugye, mert nem zaklatják ugye a általános befolyásokat, a tudatunkat, ezért ha nincs zaklatás, akkor az érzelmek maguktól csitulnak. Szétszórtság híján az erények önként gyarapodnak. Ja? Mit jelent ez? Hát a tudatnak a jó oldalai maguktól, hogy megerősödnek, amikor az ember tudata összerendeződik. Ja? És ennek az eredménye mi? A tiszta elme felragyog, és az ösvény bizonyossága megszületik. Ja? Tehát az eredmény az, hogy az ember természetes módon, ugye a tiszta elme mindig itt van, ja, úgy, mint a nap ott, itt van a felhők fölött, ugye itt most nem süt a nap, azt mondjuk. Hát a nap süt, csak pont ahol mi vagyunk, ott van egy felhő. Ja? Kicsit odébb megyünk, ahol már nincs felhő, akkor látjuk, hogy bizony a nap az ragyog. Tehát a tiszta elme felragyog, ugyanígy a tudatban mindig ott van a tiszta elme, de hogy a zaklatottság ugye csillapodik, a tiszta elme ragyogása egyszerűen, hogy mondják, megjelenik, nyilvánvalóvá válik. Ja? És az ösvény bizonyossága megszületik. Akkor érezzük, hogy ez, amit csinálunk, ez az út, amin vagyunk, ez egy jó, ez egy nagyon-nagyon jó út, mert ez érezhető. Tehát átéljük. Tényleg megtapasztaljuk. Tehát ezek a dolgok kellenek hozzá. Nos, következő. A hosszú kapcsolatoknak is vége szakad egyszer. Elhagyjuk küszködve gyűjtött javaink. Testünkből elménk, mint szállásról a vendég továbbáll. Elengedni ez élet dolgait, így gyakorolnak a bős gyermekei. Úgy itt a mulandóságról van szó, főként. Ja. Tehát hosszú kapcsolatoknak is vége szakad egyszer. Ez mit jelent? Az, hogy nem csak hosszú kapcsolatok vannak, hanem vannak rövidek is. Igaz? Azt tudjuk, hogy a rövid kapcsolatoknak vége szakadik, de még a hosszúaknak is. Ja? Tehát ugye lehet, hogy valakinek van egy nagyon jó kapcsolata, és annak örülni kell nyilván, de azt tudni kell, hogy ha másképp nem, akkor a halállal vége szakad. A legjobb és legszebb, leghosszabb kapcsolatnak is. Ja? Tehát ez a valóság. Ez a valóság. Ez nem a mumus, hogy jaj, vége szakad, hanem ez a valóság. Ezt mindenki tudja előre. Tehát, hogyha a találkozásnak mi a vége, mindig az elválás. Igaz? Az együttlétnek az elválása. Ugye, tehát együtt vagyunk, utána nem vagyunk együtt, igaz? Tehát ezek természetes dolgok. Természetes dolgok. Elhagyjuk küszködve gyűjtött javaink. Ez ugye a dolgokra, a vagyonunkra vonatkozik. Ugye az embernek az élete miből áll. Ugye a közösség, ugye a család, a társak, stb. Fontos szerepet játszanak az életünkben. És ugye a javak, amiket úgy érzünk, hogy ezekre mind szükségünk van a boldogsághoz. Tehát a jó kapcsolatoknak és a csomó minden vagyonnak, ugye, javaknak, ugye, főszerepe van abban, hogy boldogan élhessünk. Ugye így gondoljuk, igaz? Csak ugye arra nem gondolunk, hogy mindezek csak egy életre szólnak. Ezek mind csak egy. Még a legjobb kapcsolatok és a legjobb, hogy mondjam, jólét, anyagi jólét is csak egy életre szól. Egy életre szól. Ja? Egy életre szól. Tehát ugye mi a vége az életünknek? A testünkből elménk, mint szállásról a vendég tovább száll. Ez egy nagyon fontos jelkép. Ugye úgy kell látnunk a testünket, mint egy szállodát, egy szállodai szobát. Mert az. Tehát a testünkben a tudatunk ideiglenesen tartózkodik. Ideiglenesen tartózkodik. Ja? Tehát mi ugye erre általában nem gondolunk, mert ugye a testet vesszük szilárd valóságnak, a tudatról igazából nincs is fogalmunk, mi az, hogy tudat, tehát ez ugye a materializmus szerint az csak ugye valamiféle elektrokémiai rezgés, ugye a sejtek, meg az atomok, meg a jó ég tudja mik, ugye rezegnek a testben, és akkor annak ugye a mellék terméke az, hogy ugye van egy érzésünk is a testünkben. Érzés, és akkor abból lesznek gondolatok, meg a jó ég tudja. Tehát lényeg az, hogy a tudat szinte csak egy mellék terméke a testnek. Ugye ez a materialista szemlélet. Ami azt mondja, hogy jaj, de hát ez nem úgy van, de hogy is nem. Tehát azt mondjuk, hogy amikor a test meghal, akkor a tudatnak is vége. Tehát ez ugye, erről beszélek. Ez azt jelenti, hogy a testtől függ teljesen a tudat. Amikor a test meghal, akkor vége a tudatnak. Azután nincs tudat. Így gondoljuk, így gondolják a materialisták. Tehát ezzel szemben ugye a szellemi úton pont fordítva gondolkozunk, azt mondjuk, hogy a tudat az valahonnan már jött, és ugye mondjuk így, hogy talált magának egy testet, és mondjuk így, hogy beleköltözött a testbe, és amikor a test ugye már használhatatlanná válik, vagy baleset, vagy betegség, vagy öregség miatt, akkor a tudat továbbáll, ott hagyja azt a testet. Ott hagyja a testet, és megy tovább a maga útján. Tehát pontosan úgy, mint mondjuk egy üzletember, ugye, aki ugye elmegy egy bizonyos városba, mert tárgyalnia kell, igaz? Találkozni kell emberekkel, tárgyalnia kell, és akkor mi történik? Akkor kivesz egy szobát ott a szállodában. És elvégzi a dolgát, akár egy-két nap, vagy hét, vagy akármennyi ideig, elvégzi a dolgát, és közben tudja, hogy ez csak egy szálloda, ez nem az ő otthona. Ő addig van ott, ameddig szükséges, amíg el nem végzi a dolgát. Tudja jól, hogy a kezdettől fogva tudja jól, igaz? Ez nagyon fontos. Kezdettől fogva tudja jól, hogy ez egy szálloda, erre szükségem van természetesen, de csak addig vagyok itt, amíg a dolgom el nem végeztem. És amikor elvégezte a dolgát, akkor gond nélkül ott hagyja a szállodát, és megy tovább. Megy máshova, igaz? Mert ez nagyon fontos. Ezt így kell érezni a testünk iránt is. Most természetesen ugye nem mindegy, hogy a szálloda milyen, nyilván az ember nem megy egy lepukkant olyan szállodába, ahol az üzlet kötéssel, a tárgyalásokkal nem is tud foglalkozni, amiatt, mert nem tudott aludni, mert egész éjszaka, nem tudom, patkányokat kellett üldözni a szobába, vagy meg se tud mosakodni, meg kényelmetlen, koszos minden, meg rossz, meg recseg, ropog, meg olyan helyen van, hogy a vonat pont az ablak előtt megy el, vagy a metró, stb. Tehát nem tud pihenni, ugye akkor nyilván, ugye akkor az ember ugye nem tudja elvégezni a dolgát, mert a szálloda rossz állapotban van, és ugye azzal kell foglalkozni. Tehát nyilván így vagyunk a testünkkel is, tehát nyilván a testünkre gondot kell fordítani, fontos a test, de azzal együtt, hogy fontos, ugye, még továbbra is csak egy szállodai szoba. Tehát kiveszünk egy rendes szobát, egy célnak megfelelő szobát, azt nyilván az ember ugye nem gyújtja föl maga, ugye nem teszi tönkre, hanem ugye vigyáz rá, ugye megbecsüli, vigyáz rá. Hát ugyanígy a testünket is, ugye. Nem tesszük tönkre, vigyázunk rá, jó karban tartjuk. Ja, azért, hogy ugye célszerű legyen, rendeltetésszerűen lehessen használni, igaz? De a végeredmény mindenképp az, hogy egyszer csak odébb állunk. Tehát túl nagy jelentőséget nem kell hogy tulajdonítani neki. Van jelentősége természetesen, mert ugye amíg a testben vagyunk, addig tudjuk ezt az élet dolgait ugye elintézni, és ugye készülni a következő életünkre. De a testünk ugye nem szabad, hogy a fő dolog legyen, mint ahogy a üzletembernek sem, ugye nem a szálloda a fő dolog, nem azért ment ebbe a városba, hogy egy kényelmes szállodába lakjon, hanem azért, mert üzleti ügye van. A szálloda az csak másodlagos jelentőségű. Tehát a fő dolog, amit el akar végezni, a dolgát. Na, ugyanígy vagyunk. Ez nagyon fontos ezt a szemléletet bevezetni. Ez alapvető. Tehát a testünk csak olyan, mint a szálloda. Rendeltetésszerűen ugye kell tudni használni, de nem a fő dolog az életünkben. Most mi az, hogy test? A testnek szükségletei vannak. Ugye a testet etetni kell, a testet ugye óvni kell az időjárástól, öltöztetni kell, lakás kell neki, ugye védelem az időjárás ellen, igaz? Ez a két fő dolog. Amellett még ugye a testünk révén, mivel hogy valakinek a gyermekeként születtünk, testünk révén ugye vannak rokonaink, most a rokonaink vannak, szüleink vannak, testvéreink és egyéb rokonaink. Ha rokonaink vannak, akkor vannak kötelességeink is, nyilván. Tehát ugye az ember ugye a szülei felé, és a testvérei, és egyéb gyermekei, stb. Nagyszülők, unokák, stb. Felé ugye kötelességekkel bír, nyilván. Tehát ugye ez is hozzátartozik a testhez. Tehát ez a három dolog, ami ugye a testtel jár, és ami tényleg fontos is. Tehát az étkezés, ja, ami hozzátartozik az egészség, természetesen, hogy az ember egészségesen étkezzen, stb. Tehát az egészség fönntartása, az étkezés, a második ugye a ruházkodás és a lakás, ugye a védelem a időjárás ellen, és ugye a stb. És a harmadik pedig ugye a társadalmi elkötelezettségeink, tehát hogy ugye a gyerekeinket ugye felelősséggel ugye kell gondoskodni kell róluk, ugyanígy a szüleinkről, hogyha már idősek, és így tovább. Testvéreink, betegek, szükségük van rá, akkor ugye az kötelességünk, hogy ezekkel foglalkozzunk, és nyilván. De De mindezt, ezt a három dolgot lehet ugye úgy végezni, hogy minden energiánk csak erre megy rá, mert agyon lehet bonyolítani akár az étkezésünket, ugye manapság az étkezés vallás. Ezt észre kell venni. Manapság az étkezés már vallás. Ja, tehát hihetetlen, hogy mennyi energiát pazarolunk az étkezésre, állandóan kutatjuk, hogy mi van ebben, miért, no, így, meg úgy, hogy kell enni, egészséges, nem egészséges, ezt okozza, azt okozza, ez így, úgy, így kell, ezt nem szabad, azt nem szabad, azt szabad, abból ennyit, ebből annyit. Hát hihetetlen, tehát vallássá vált az étkezés. Ez csak a bonyolítás, tehát agyon bonyolítjuk az étkezésünket. Ugyanígy vagyunk a lakással és a ruhával, tehát agyon bonyolítjuk a lakásunkat és a ruházkodásunkat. Ugye ott van a divat, ugye, amit ugye, évente változik, nem évente, hát idényenként változik, évszakonként változik. Évszakonként változik ugye a divat, ez azt jelenti, hogy ugye elképesztő energia megy rá, ugye egyrészt a közvetlenül is, és aztán közvetve, ugye, mert meg kell termelni a pénzt ahhoz, hogy ugye a divatot tudjuk követni, igaz? Tehát az is egy vallás, az öltözködés, aztán a lakásról nem is beszélve. Hát a lakás az aztán most már elképesztő, ugye a mai világban a lakás, ugye. Életszínvonal, ugye lakásszínvonal, stb. Tehát ez egy ilyenfajta nagyon érdekes dologgá vált. Pedig hát csak arról van szó, hogy megvédjük magunkat az időjárástól. Tehát ugye amikor az ember ugye meg akarja magát mutatni, akkor a lakását megmutatja másoknak, hogy na, gyerekek, na, látjátok, ez vagyok. Tehát akkor a lakását mutatja meg. Hol van a lakás, ugye, milyen körzetben, ugye, hol van a lakás, milyen a lakás, mekkora a lakás, mivel van telirakva a lakás, stb. Tehát ez mind egy vallás, ez is mind vallásává. Tehát végtelenig lehetségig lehet bonyolítani, és akkor az összes energiánk erre megy rá. Erre megy rá. Tehát erről szól ugye ez a vers, hogy a hosszú kapcsolatoknak is vége szakad egyszer, és elhagyjuk küszködbe gyűjtött javaink. Ja? Ezt előre lehet látni. Előre lehet látni, és akkor jön ugye a, mondjuk így, a fekete leves, azoknak fekete leves, akik ugye csak ezzel foglalkoztak egész életükben. Ja? Mert ez nem hoz boldogságot. Ez soha nem hoz boldogságot. Hát akármennyire bonyolítjuk ezt a három dolgot, soha nem fog boldog. Épp ellenkezőleg egyre több zaklatottságot fog hozni. Egyre kevésbé érezzük, hogy ott, ahol vagyunk, jó, mert mindig ugye többet akarunk, jobbat akarunk, és így tovább. És annak nincs vége. Annak nincs vége. Nincs felső határ. Amikor már úgy érezzük, hogy na most már mindenből a legjobb, és akkor meglátjuk, hogy valakinek jobb van, akkor nyomorultak vagyunk, és szerencsétlenek. Ja. Úgy érezzük, hogy az életünk kárba veszett, elpocsékoltuk, mert nem értük el azt, amit szerettünk. Nos, tehát ugye ez nagyon fontos. Tehát három dolog fontos, de azt egy szinten lehet tartani. Tehát van egy küszöb. Küszöbb, amit mi magunk meg tudunk vonni. Azt mondjuk, igen, fontos az étkezés, eddig a küszöbig. Fontos a ruházkodás, eddig a küszöbig. Fontos a lakás, meg a stb., eddig a küszöbig. Fontosak a rokonok, eddig a küszöbig. Ja? És ezt így tudjuk intézni, akkor nagyon egyszerű az életünk. Miért? Marad egy csomó energiánk a szellemi útra. Csomó energiánk marad a szellemi útra. Ugye, ezzel szemben ugye a mai ember azt mondja, hogy jaj, annyira el vagyok foglalva, hogy nincs időm meditálni, pedig nagyon szeretnék, ugye? Tehát ugye erről beszélünk pontosan. Pontosan erről beszélünk. Ja? Tehát teljesen minden energiánkat leköti, ugye ez a három dolog, és nem vagyunk boldogok, tehát nem vagyunk elégedettek soha, pedig az összes energiánkat erre költjük. Ja? soha nem vagyunk boldogok. Ja, tehát ezért mondja a tanítás, hogy elengedni ez élet dolgait. Hát elengedni, ilyen módon elengedni, hogy van egy bizonyos szükséglet, ami reális. Reális. Tehát persze enni kell, ruha kell, lakás kell, és a rokonokkal foglalkozni kell, hogyha szükség van rá. Tehát szülők, gyermekek, stb. Azokat, hogy a kötelezettségeinket ugye vállalni kell, és teljesíteni kell. De van egy küszöb, amit mi meghúzhatunk. Igen, eddig a küszöbig, azon túl nem. Azon túl nem. Tehát nem kezdjük bonyolítani. Van egy reális szükséglet, de más a reális, és más a bonyolítás. Tehát nem bonyolítjuk. A bonyolítást az ember látja. Ha odafigyel, akkor tudja, hogy ez szín bonyolítás, ezzel csak magamat csapom be. Szín bonyolítás, ez hazugság bonyolítás. Ja? Hazugság és bonyolítás az egész. Tehát, hogy hívják? Látszatkeltés. Ja? Ámítás, önámítás, mások ámítása, stb. Ja? Tehát elengedni ez élet dolgait az azt jelenti, hogy nem bonyolítani. Így gyakorolnak a bölcs gyermekei. A bölcs gyermekei, a bölcs az Buddha, a bölcs gyermekei azok a bodhiszatvák. Egyesek társaságában, hát el is ment az időnk, akkor most már nem folytatjuk tovább. Ja, tehát akkor 3-as, 4-es sikerült megbeszélni. Ez nagyon fontos. Tehát próbáljátok meg ezeket a tanításokat tényleg így, mint ahogy múltkor is mutattam, hogy itt ez a kis könyv, és akkor az ember itt beteszi ide. És akkor az mindig vele van. És akkor ezt az ember előveszi. És akkor emlékszik a tanításra, és akkor megváltozik az arckifejezése. Ja? Mert az élete megváltozik. Ja? Beköltözik a tudat tiszta természete, az alapvető jóság beköltözik az ember életébe. Nagyon egyszerű, ezt a könyvet olvasgatjuk. Bármilyen problémánk van, ugye, most már nagyon fajsúlyos dolgokról beszéltünk eddig is már, ugye? Ja. Jó? Tehát nagyon egyszerű módszer, és nagyon hatékony módszer. Ez az egy kis könyv. Ide is van írva. Adjunk új irányt életünknek. Ja, ezzel a könyvvel új irányt tudunk adni az életünknek. Ja? Jó? Van valakinek kérdése? Igen?
Azt hogyan kell elképzelni, hogy ezek az energiák megtisztulnak és gyógyulnak? Ez egy ilyen általános...
Itt a meditációra gondolsz? Igen. Azt nem kell elképzelni. Az magától történik.
Az jó.
Elkezdjük elképzelni, akkor lehet, hogy épp akadályozzuk a gyógyulást. Tehát az hadd gyógyul. Az, mint a növény, hogyha locsolod, akkor az magától nő. Igaz? Most azt mondja, hogy jaj, és akkor kicsit húzom, gyorsabban nőjön. Azzal csak tönkre teszed, igaz? Akkor nem fog nőni. De hát megadjuk neki, ami kell, és a többit rábízzuk. Nagyon fontos a gyakorlásban. Általában az ember ugye ahhoz van szokva, hogy mindig visszajelzés. A visszajelzések azok nem jók. Nem kell figyelni. Soha nem kell a visszajelzéseket figyelni. A visszajelzés az azt jelenti, hogy elvárás. Az elvárás pedig gyilkos dolog. Szó szerint. Mert teljesen, Tehát az elvárásaival az teljesen gúzsba köti magát. A tudatnak az a természet, hogy szabadon száll, mint a madár. Ja? A meditációnak az a szerepe, hogy kinyitjuk a kalitka ajtaját. Ja, és utána nem lessük, hogy a madár merre száll. Az ő dolga. Örülünk neki, hogy kirepült a madár, a többi az ő dolga. Tudja, tűnik a madár, tudja, hogy hova kell menni, mit kell csinálnia. Pontosan így van, az tudat természetével is. Tehát, hogy kezedbe fogsz egy madarat, vagy egy bogarat, és akkor ugye azt mondom, na ezt elengedem. Ha kinyitod a kezedet, akkor nem kell őt megtanítani repülni. Igaz? Nem kell mondani, te figyelj, akkor most így kell, így csinálj, így. És akkor majd meglátod, milyen jó lesz. Na, tudja. Abban a pillanatban már tudja a dolgát. Na, így van a tudat. De hogyha elvárások vannak, akkor azt mondjuk, na, mivel vagy itt van ez a kis bogár, vagy egy kis madár, biztos én nélkülem, ugye, ez szerencsétlen lesz. Ja, ezért egy kis picit egy kis zsinort kötök a lábára, nehogy eltévedjen az életben. Ezek az elvárások. És akkor tönkretettük a madarat. Nem szabad a madár, és akkor bele is hal. Bele is hal. Tehát a madár az tudja a dolgát. Ugyanígy a gyógyulás, tehát megadjuk a módját, és a gyógyulás magától történik, mert a szervezetünk, a tudatunk és a testünk is tudja. Tudja, mi a dolga. Hogyha megadjuk neki a lehetőséget. Ez borzasztó fontos, ez nagyon sokan ebbe a hibába esnek, pontosan, hogy meditációval is, meg a gyógyító technikákkal is, hogy az visszajelzés. Nem kell visszajelzés. Tudja. A szervezet tudja, hogy mi a dolga. Hogyan kell gyógyulni, tudja, hogy mi a dolga. Ja? Ja. Ja. Nos, hát akkor köszönöm a mai napot nektek, és akkor még egyszer szedjük össze magunkat. Gondoljuk át, hogy milyen nagyszerű dologgal foglalkoztunk a mai napon, a meditációval, önmagunk és az egész világ javáért. Egy nagyszerű dolog, ez az, amire szüksége van a világnak, mindig is volt és most is van. Jobban, mint bármikor. Nagyon kevesen foglalkoznak ma már a valódi szellemi úttal, mert gyerekkortól ugye az embereket más irányba vezetik. Ezért egy ilyen nap, amikor belső úttal foglalkozunk, nagyon nagy jelentőségű, és nem csak a mi számunkra, hanem az egész világ számára. Tehát itt az ember felszabadít egy óriási szeretet és bölcsesség energiát a meditációval és a dharma tanítással, és ez az energia megvan, tehát ezt tényleg felszabadítottuk, és most ezt megosztjuk az összes lénnyel. Tehát nem próbáljuk mi magunk ezt birtokba venni, hanem ugye kezdettől fogva az volt a célunk, hogy ezzel hozzájáruljunk az egész világ jólétéhez, most ezt gondoljuk át újra, és ajánljuk föl gondolatban ezt az energiát az összes lénynek, ezáltal gyógyuljanak meg, akik betegek, ezáltal érjen vége minden szenvedés, ezáltal érje el mindenki a tökéletes boldogságot és a tökéletes megvilágosodást. Akkor további szép napot kívánok mindjártoknak, és aztán mikor? Nem soká találkozunk meg. 2 hét múlva. Hogyha el nem költözünk a szállodából addig. Ezt sose lehet tudni.
Köszönjük szépen a
tanítást. El nem kapjuk a szállodát. Akkor... Ezt a könyvet, ezt nem tudom, megvan már mindenkinek? 100 forintot meg lehet kapni.